Jézus Krisztus mondta, mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi. Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a Szent Angyalok dicsőségében. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, foglaljuk el helyünket, és a 344-es éneket keressük ki énekes könyvünkből, a 344-es éneket keressük ki, és annak az első két versét énekeljük a ma esti bűnbánati istentiszteleten. 344. énekünk első két versét énekeljük, királyi zászlók lobognak. Bűnbánati Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki bölcsen igazgat ma is mindeneket, teremtett bennünket, fenntartja ezt a világot, és szeret örökkön örökké. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a mai estén is elcsendesedhetünk a te színed előtt. Köszönjük, Urunk, hogy veled találkozhatunk lélekben, hogy te megszólítasz, odaülsz mellénk, beszélsz hozzánk egészen a szívünkhöz szólóan, mert nagyon szeretsz és fontos neked a mi életünk. Áldunk és magasztalunk téged a húsvéti üzenetért, győzelmedért, a váltságért, Urunk, amelyet véghez vittél, nagy árat fizetve érettünk. És dicsérünk téged a feltámadásodért, hogy mindent legyőztél, a halált is, hogy nekünk add az életet, az örök életet. Kérünk téged, hogy valóban adj nekünk bűnbánatot, életünk feletti elcsendesedést. Hadd tegyük oda a te mérlegedre életünket, dolgainkat, szívünket, és hadd lássuk meg magunkat a te igéd fényében. Te milyennek látsz és tartasz bennünket. És Urunkat, hogy készek legyünk arra a változásra, amit szent lelked akar bennünk munkálni. Hadd, hogy ne álljunk ellent szavadnak és ígédnek. Hadd tudjunk, ha kell, megtörni a te színed előtt. Engedni neked mindenképpen, hogy életünk legyen te benned. Szólíts meg ma is. Ragyogjon ránk orcád. Ajándékozz meg kegyelmeddel. Ámen. Kedves testvérek, az élő Istennek az igéjét ezen a mai estén a Lukács írása szerint való evangéliumból olvasom, a 23-as fejezetből, az 50-es verstől az 56-osig. Jézus temetése. Az igehely tehát Lukács 23, 50-től az 56-os versig. Hallgassuk figyelmesen Jézus temetésének történetét. Volt egy József nevű ember, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, Arimátiából, a júdeaiak egyik városából való, aki maga is várta az Isten országát. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, amelyben még senki sem feküdt soha. Az ünnepi előkészület napja volt az, és elkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek, szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, van egy nagyon divatos kifejezés manapság, amit jövevén szóként átvett a média Magyarországon is. Ez a kifejezés egy angol szó, a coming out. Hát ez kijövetelt jelent, de a coming out-ot úgy szokták használni, hogy amikor valaki előáll, és megvall az életéből valami rejtett dolgot, amit addig titkol, de most ő bátran felvállalja. Manapság nagy divatja van annak, hogy híres emberek, celebek, vagy éppen egy hollywoodi színész coming out-tól előáll, és megszokott valamit vallani az életéből. De többnyire ezek olyan dolgok, ami a keresztény értékrend szerint valami szégyenletes bűn. Nagyon divatos manapság Amerikában előállni, és olyanokat megvallani, hogy valaki éces, vagy éppen homoszexuális, vagy drogfüggő, és ezt olyan büszkén kezdik felvállalni. Amikor a húsvéti történetet olvassuk, és ideérünk Arimátiai Józsefhez, akkor hát a mai divatos szóval elmondhatjuk, hogy ő is egy coming out-olást hajtott végre húsvétkor. Ő addig titokban volt Krisztus tanítványa, de a nagypénteki események egészen más döntést hoztak ő benne. Ő előjött, előállt, és ő felvállalta Jézust. A mai világban sokszor azt vállalják fel büszkén, ami igazából a szégyenük lenne. Arimátiai József pedig fölvállalta Jézust, aki a dicsőség királya. Drága dolog, amikor valaki a hitét és az ő urát Jézust bátran felvállalja. Nézzük ma Arimátiai József történetét. Azt mondja a Szentírás, hogy a nagy tanács, ugye ez a Sanhedrinnek hívták, 70 vént tartalmazott, 70 idős bölcs embert, ők voltak a fő tanács tagjai. Ez a nagy tanács hozta egyébként a határozatot ugye Jézus haláláról is. De megvallja több helyen a Szentírás, hogy a nagy tanácsban vannak Jézusnak tanítványai. Ilyen volt például ugye Nikodémus is, akiről János 3-ban olvasunk, ilyen Arimátiai József, és még vannak néhányan, kettejüknek a nevét tudjuk, akik Jézus tanítványai a Sanhedrinből, de nagyon sokáig a nagy tanácsban levő Jézus tanítványok nem vállalják fel Jézust. Leírja az evangélium, hogy sokan nem vallották meg a vezető emberek közül, akik hittek Jézusban, vallották a szívükben, hogy ő a Mesiás, de a szájukkal nem vallották meg, nem vállalták fel Jézust. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Istentől nyert dicsőséget. Arimátiai József is egy ideig ilyen titokban levő tanítvány. Többre becsüli az emberektől nyert dicsőséget, mint az Istentől valót. Azt írja róla a Szentírás, hogy ő nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával. Kiderül ebből, hogy amikor a határozatot készítette a Sanhedrin, nem volt 70 igen szavazatuk Jézus haláláról. Voltak ellenszavazatok bizony. De sajnos a többség Krisztus ellen szavazott. És ott van ez a parányi kisebbség, akik Jézust hiszik a szívükkel. Nagy kérdés, hogy ilyenkor mit cselekszik az ember? Előáll, hitet tesz, felvállalja Jézust, vállalva a következményeit, akármik is azok, vagy pedig titokban elsunnyogja az ő hitét. Ilyenkor nagyon gyakran tagadássá szokott ez fajulni. amikor a nagypénteki események lezajlódnak, látja Arimátiai József az Úr Jézusnak a halálát. Ő is végignézi azt, amit a római százados és a római pogány százados is kimondja a kereszt alatt, hogy bizony ez az ember Isten fia volt. Ilyen halált nem látott még az a sokat látott katona. Képzeljétek el, hogy a hívő Arimátiai Józsefben mi játszódik le. Az egész lelke átfordul, és ő benne megérlelődik egy hatalmas döntés. Akármit mond a világ, akárhogyan fognak ránézni a Sanhedrin tagjai, ha kizárják őt a főtanácsból, ő ezt a Jézust, akiről a szíve hiszi, hogy az Isten fia, felvállalja. Azt írja róla a Biblia, hogy bátran bemegy Pilátushoz, elkéri Jézus holttestét, Pilátus kiadja neki, és Arimátiai József veszi le a keresztről Jézust, és temeti el a Golgotához közel levő sírboltba, egy sziklába vágott sírboltba, és ott vannak az asszonyok, akik végignézik, sőt az egyik evangélium tanúsága szerint Nikodémus is előjön, felvállalja Jézust, és együtt temetik el az Úr Jézus holttestét Arimátiai Józseffel. Nézzük ennek a történetnek a tanítását, hogy mit üzen nekünk Isten igéje ezen a mai napon. Az első nagy tanítás, hogy testvér, nem lehetsz titokban Jézus Krisztusnak a tanítványa. Nem lehetsz titokban tanítvány. Jézust nem lehet titokban követni. Ez nem megy. Ideig, óráig lehet, hogy sikerül, de nem fogja bírni a lelki ismeretet. A hívő szív nem bírja ezt. Nem lehetsz titokban az Úr Jézusnak a tanítványa. Arimátia Józsefnek is ideig, óráig ment, de nem bírta a szíve, feszítette a hit az ő szívét, és előjött. Előjött a titokból, előjött a titkolózásból, és felvállalta Jézust. A második hasonlatos ehhez, a második nagy pontunk az az, hogy nem lehet távolról követni Jézust, tehát nem lehet távolról tanítvány. Nem lehet távolról tanítvány. Jézust nem lehet távolról követni. Van egy történet egyébként, pont a húsvéti eseményekben, nagy csütörtök éjjelén, amikor az egyik evangélium így írja le, hogy Péter, elfogják ugye Jézust a katonák, Péter távolról követte Jézust. Távolról követte. Tudjátok, mi következik ezután, mit tett Péter azon a nagy csütörtök éjjelén? Háromszor tagadja meg Jézust. Aki távolról követi Jézust, leselkedik rá a sátán. Aki távolról akarja követni, nagyon gyakran sodródik tagadásba. Testvér, te sem lehetsz távolról Jézus Krisztusnak a tanítványa. És ne próbáld meg őt távolról követni. Nem lehet. A harmadik pontunk az, hogy a tanítványság teljes embert kíván. Ha az Úr Jézusé akarsz lenni, Jézust akarod követni, akkor nem lehet részidős tanítványságot felvállalni. Nem lehet szabadidős kereszténynek lenni. Nem lehet hobbi kereszténynek lenni. A tanítványság teljes embert kíván. És megkérdezi tőlünk ez az igerész, hogy van-e valami, amit te visszatartasz életedből az ő követésében? Van-e valami, amit te visszatartasz az életedből az ő követésében? Nagyon súlyos kérdés. Vajon a mi tanítványságunk egész emberes tanítványság, vagy ilyen fél emberek vagyunk, és ilyen fél tanítványok? Van-e életednek valami területe, ami nem követed Jézust? Oda nem meheted be, azt visszatartod az ő követésétől. A tanítványság döntést kíván. Dönt a szív, hogy én Jézusé vagyok. Ő hozzá tartozom. Kerül, amibe kerül. Bármibe kerül, én Jézusé vagyok. Meghoztad ezt a döntést. Arimátiai Józsefnek a nagypéntek kellett, hogy a szívében ez a döntés megérlelődjön. Én nem a Sanhedrin gyilkos csapatához tartozom. Ő megérlelődött ez a döntés az ő szívében, hanem én Jézushoz tartozom. Akkor is a többé valószínűleg egyébként kizárták a nagytanácsból, nem írja a Biblia, de nagy valószínűséggel így történt. Ebből a felvállalásból más nagyon abban a körülményben nem lehetett. Akkor is fölvállalta, hogyha tudta, hogy rettenetes következmény lesznek itt a földi dolgokat tekintve. Hogy gúny éri, hogy össze fognak sugni a háta mögött, na ez az, aki a kivégzett mellé állt, aki nemmel szavazott, felvállalta Jézust. Hozott a te szíved egy ilyen döntést már, hogy te Jézus tanítvány akarsz lenni. Mindenképpen. És bármibe kerül, bármi áron, de te Jézus tanítványa akarsz lenni. Megvan-e nálad a szívedben, a lelkedben ez a döntés? Aztán a tanítványság Jézus felvállalásáról szól. Ezt jelenti. Ha valaki tanítvány, akkor a mesteréhez kell hasonlatosnak lennie. Ha valaki tanítvány, akkor az ő életéből lehet következtetni, hogy kinek a tanítványa. Kinek a tanításai látszódnak meg a tanítvány életén? Hogyha valaki ránk néz, testvér, eszünkbe jut másnak rólunk Jézus. Ha valaki ismer téged, eszébe jut azonnal Jézus, rólad. Az igazi tanítvány erről ismertetik meg. Mert a tanítványság az Úr Jézus felvállalását jelenti. Jézushoz tartozom. És nem érdekel, hogy mit fognak hozzá szólni az emberek. Hogy az emberekben mi lesz és mit szólnak hozzá, nem befolyásolja az én döntésemet, hogy Jézusé vagyok, az ő tanítványa vagyok, őt követem, és ezt így is akarom, hogy legyen mindig. Ahogy a Biblia leírja, hogy a nagy tanácsnak azok a névtelenségben maradt tagjai, akikről nem tudjuk, hogy tanítványok voltak, de nem jöttek elő ebből a titokból. Nem tudjuk, hogy később hogyan döntöttek, de azt leírja a Biblia, hogy többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Istentől valót. Testvér, te mennyire adsz az emberek véleményére? Mennyire befolyásol téged és manipulál téged, hogy na de mit szólnak az emberek? Mit szólnak az emberek? A Biblia tel is tele van olyan tanítványi tettekkel, amitől valószínűleg a korabeli környezetnek, embereknek égnek állt a haja. Gondoljatok bele Zákeus történetébe, a Lukács 19-ben olvassuk, a jerikói fűvámszedő. Hát egy a városnak a legfőbb gazembere volt, akitől csak tudott kizsarolt pénzt. Mások vérén gazdagodott meg, lopással, csalással, zsarolással. És találkozik Jézussal. És ez a Zákeus tanítvány lesz. És felvállalja Jézust. És a történet végén az van, hogy reggel előáll, Jézus nála száll meg, nem tudjuk, miről beszélgettek éjszaka, de egy nagyon komoly beszélgetés lehetett. Zákeus reggel előáll, és azt mondja, hogy Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, visszaadom neki a négyszeresét. A mózesi törvény azt írta elő, hogy a negyedével többet kellett volna visszaadni, tehát az 25%, ő 400%-kal adott többet vissza. Képzeljétek el azt a jelenetet, hogy másnap reggel Zákeus egy ilyen hatalmas szütyővel, tele aranypénzzel, meg egy, gondolom volt neki egy ilyen kis titkos könyvelés, hogy kitől mennyit zsaroltam ki, elindul egy papírusszal, meg egy nagy aranyjal teli zsákkal, és zörget be Jerikó házról házra. Ott mit szóltak az emberek? Hát biztos, ha akkor lettek volna újságok, ebben lettek volna tele a bulvárlapok. A gazember pénzt oszt. Mi történt? Zákeus nem érdekelt, hogy mit szólnak az emberek. Ő Jézus tanítványa lett. Ő nem nézte, hogy mibe kerül a tanítványság. Neki ez egy csoda volt. Tartozhatok az élő Istenhez, aki engemet felvállalt, szeretett és megváltott. Akkor nem érdekel, mit szólnak az emberek, és mibe kerül nekem az ő tanítványsága. Felvállaltuk-e már Jézust? Vagy még adsz arra, hogy hanem mit szólnak az emberek? Az érdekli a szívedet, hogy Isten mit szól a te életedhez, vagy az érdekli, hogy mit szólnak az emberek? Bárcsak a mi szívünket, csak ez foglalkoztatná, hogy mit szól Isten az én életemhez. A hit döntése bátorságot ad. Az egyik evangélium úgy írja le Arimátia Józsefnek ezt a történetét, hogy bátran bement Pilátushoz. És nézzünk itt mindig a szavak mögé, hogy a zsidó embernek nem volt szabad pogány ember házába bemenni, mert az egyet jelentett a zsidó felfogás szerint a pogánysággal való közösségvállalással. Észrevettétek-e, hogy amikor leírják a húsvéti eseményeket, akkor a Sanhedrin tagjai, akik oda citálják Jézust Pilátus elé, nem mennek be Pilátus palotájába, mert akkor tisztátalanok lennének. A római helytartónak tudomásul kell venni, hogy ez egy ilyen nép, ilyen különleges életlátással, szokásokkal, nem közösködik velünk, kifejezi azt, hogy mi golyok vagyunk, pogányok, istentelenek. Pilátusnak ki kellett jönnie a palotája elé, hogy beszéljen a főpapokkal. És mit olvasunk itt Arimátia Józsefről? Délelőtt még a Sanhedrin tagjai nem akartak tisztátalanok lenni, hogy megessék a húsvéti vacsorát. Arimátia József bátran bemegy Pilátushoz. Ez azt jelenti, hogy bement Pilátus palotájába. Ez egy zsidó szemében azt jelenti, hogy hát ez az Arimátia József rituálisan tisztátalan lett. Megvoltak erre is a zsidó szabályok, törvények, hogy egy tisztátalanná válás az hány napi tisztulási szertartás után múlik el, milyen áldozat bemutatásával, és 7 nap vagy 10 nap, tehát megvannak a szertartások, hogyha egy lévita pap például véletlenül halotthoz ért, akkor ugyanígy meghatározott napokig tisztátalanná vált, nem mehetett be a jeruzsálemi templomba szolgálatát végezni, de most nem a mózesi törvényről van szó. Térjünk vissza ugye Arimátia Józsefhez. Tudjátok, mit jelentett ez, amit ő vállalt, hogy bement Pilátushoz? Arimátia József azon a páska ünnepen nem ehetett a páska bárányból. Nem mehetett be a jeruzsálemi templomba, azon a sábbaton. Nem ám. Nem ehetett ugyan a páska bárányból, de ővé lett az Isten báránya. A zsidók biztos, hogy kiközösítették, összesugtak a háta mögött, hogy ez tisztátalan lett, pogány emberhez ment be, az Isten pedig gyönyörködve nézte ezt a Józsefet, hogy ez felvállalta Jézust, a fiút. Mi milyen áldozatot hozunk Jézusért? Milyenke már az Isten báránya? Jézus felvállalása meghozza Arimátia József életében a nyílt engedelmességet. Ő nem titkos tanítvány már, hanem ő teljes tanítvány. Ő nem távolról követi már Jézust, hanem nagyon is közelről. És ő az, aki betölti így az Isten akaratát, az Úr Jézusnak a holttestét eltemeti. Eltemeti egy sírboltba, ahonnan majd Krisztus harmadnapra fel fog támadni. Hogy állsz a tanítványsággal, testvér? Hogy állsz Jézus felvállalásával? Hogy állsz a te szíveddel? Csak a szívünkkel hiszünk, vagy a szánkkal is? Titokban követjük, vagy nagyon közelről nyíltan? Távolról, vagy ott vagy Jézus mellett, mint aki vele van és vele jár? Avval a kis kifejezéssel kezdtünk, ami manapság olyan divatos a médiában, hogy coming out. Arimátia Józsefnek a coming outja az volt, hogy felvállalta az Úr Jézust. Valószínűleg ezért kizárták őt a Sanhedrinből, a nagy tanácsból. Azon a páskán nem ehetett a húsvéti bárányból, de Isten áldása és kegyelme az övé lett. Övé lett Jézus, az Isten báránya. Egy bizonyságtétellel fejezném be, volt egy Stephen Ben Sark nevű ember, aki New Age-nek a követője volt. Az egyik tanítvány képzőn pár évvel ezelőtt volt egy előadás a New Age mozgalomról. Aki esetleg ott volt, az emlékszik rá. 1875-től indult a New Age mozgalom spiritista, okkult dolgoknak és a szellemi áramlatának a gyűjtő szava, New Age, az angolul új korszakot jelent, és ide tartozik rengeteg istentelenség, a vallások összekeverése, ugye szinkretizmusnak mondjuk, illetve mindenféle babonás, varázslásban való hit, a szellemi tudattágítás. A New Age mozgalomhoz tartoznak az agykontroll, és mindenféle ilyen angyalkommunikációs tréning, és rengeteg ilyen istentelen dolog, ami el van terjedve, és még Ajkán is egyébként van egy-két ilyen dolog. Ne menjetek ilyenekre el, ez istentelenség, és nagyon megkötöző, okkult gyökerű dolog. És van egy bizonyságtétel ennek a Stephen Ben Kárt nevű embernek, hadd olvassam fel. Bár keresztény családban nőtt fel, és rendszeresen járt templomba, nem igazán tekintette magát hívőnek. A fordulópontot, mondhatni a zuhanást, a History Channel által vetített ősi idegenek sorozat hozta el életében, amikor a különböző epizódokból arra a következtetése jutott, hogy régmúlt időkben a Földet magukat Istennek mondó idegenek látogatták meg, elkezdte megkérdőjelezni a Bibliából merített ismereteit és a keresztény világnézetet. 17 éves korára a téma megszállottja lett, és kutatásai elkerülhetetlenül a New Age, vagyis a tudatosság és a titkos tudás világába vitték. Különösen megkedvelte a tudomány és az okkultizmus közötti rések áthidalásában jeleskedő filozófusokat. Kutatásai rövid úton gyakorlattá formálódtak életében. Először tarot kártyát vetett, ugye ez is nagyon mély, durva okkultizmushoz tartozik, meditációkat tartott, majd asztrál utazásokban vett részt, és egyéb okkult praktikák formájában élt, miközben az egyetemen filozófiát tanult. Következőt nyilatkozta egyszer. Amikor az embernek testen kívüli élményei vannak, és közben filozófiát tanul, a kereszténység nagyon naívnak és gyerekesnek tűnik. Lenéztem a keresztényeket, nyilatkozta. Azt gondoltam, hogy intellektuálisan alacsonyabb rendűek. Miközben mélyen elmerültem az okkultizmusban, éreztem, hogy Jézus valahogy különleges, de nem értettem, hogy hogyan. Nem tudtam mindezt összeegyeztetni azzal, amit a New Age mozgalomban tanultam. Stephen 2014-ben elindította saját weboldalát, ami rövid idő alatt rendkívüli nézettségre tett szert, és komoly bevételt hozott, olyannyira, hogy 22 éves korára megvehette álmai sportautóját, majd egy saját házra is szertett. Szárnyaló karrierje azonban másfél év után váratlan fordulatot vett, amikor a világegyetem ura megjelent az életében. Ugye megismerte Krisztust és keresztény lett. Megint az ön nyilatkozata következik. Kívülről úgy tűnt, hogy minden téren sikeres vagyok, menő autó, nagyház, népszerű weboldal és annyi pénz, amennyit csak akartam, de nem találtam a beteljesülést. Valami hiányzott. Egy igazi roncs voltam. Saját pszichológiai programjaim rabszolgája. Minden erőm elfogyott. 22 éves ekkor. Ugye? Azt mondtam Istennek, hogy elég volt. Istenem, téged akarlak, Jézus, meg akarom ismerni a teljességedet, és ezzel a lábai elé borultam. Szerette volna a külvilág felé is egyértelművé tenni az életében bekövetkezett változást, így félbe szakította a aktuális projektjét, törölte a havonta sok ezer dollár bevételt generáló weboldalát, majd eladta a házát, és nyilvánosan megtagadta hitét a New Age mozgalomban és az okkultizmusban. Keresztény lelkipásztor segítségével megszabadult az okkult filozófiák miatt kialakult lelki elnyomásoktól és a démonoktól. Megszállottak az ilyen emberek, tényleg szó szerint démonikus megszállottak, aki belekeveredik ennyire mélyen az okkultizmusba. Tehát mivel ezek a jelenségek sok hívő keresztény számára is ismeretlenek, Stephen a Christian Post kérésére elmagyarázta, hogy szerint ez miért van így. Szerintem a kereszténységet időnként félre magyarázzák, máskor pedig tévesen gyakorolják. Az én múltam azt mutatja, hogy a kereszténység sokszor, illetve egyesek számára egy merev, konzervatív és száraz vallásrendszer csupán, a külvilág sokszor csak ezt látja. New Age körökben mozogva azt tapasztaltam, hogy sok embernek fogalma sincs, hogy miről beszélsz, amikor azt mondod, hogy Szentlélek, mindenki azt hiszi, hogy a kereszténység egy információ halmaz. Közben pedig ugye az Istennel való élő kapcsolat. A szekuláris kultúra elég jó munkát végzett, amikor fájtlat húzott az emberek szem elé, és addig a pontig vizezte a kereszténységet, ugye ez a felhigított kereszténység, hogy az tényleg nem több egy vallási rendszernél, mikor pedig az élőisten személyes jelenlétével van dolgunk. A lelkiekre éhezők így gyakran hamis lelkek és hamis tanítások rabjává válnak, mert a szervezett vallásban nem találják meg az Istennel való élő kapcsolatot. Valami hasonló történt Stephennel is, Isten azonban az elvesztésére állított csapdát is a javára tudta fordítani. Stephen azt üzeni minden olvasónak, hogy Isten megismerhető, hogy mindenki megtalálhatja a Jézussal való személyes kapcsolatot, és az ő jelenlétében élhet. Amint megismerjük a Szentlélek élő jelenlétét, minden megváltozik. Mindenkit arra bátorítok, hogy keresse Isten teljességét, és keresse Jézust, az ő igazi valójában, és ne akként, amilyennek mi szeretnénk őt látni. Amint ezt tesszük, megígérte, hogy kijelenti magát nekünk. Nem kell hozzá különleges intelligencia, nem kell elérni egy bizonyos fajta tudatossági szintet, ugye ezeket a New Age követeli meg, nem kell hozzá különleges ismeret, csupán az igazi Isten utáni vágy. Jézus az igazi. Íme egy bizonyságtétel, aki megjárta az okkultizmust, az ördögi csapdák mélységét, és megismerte a megváltót, aki őt is szerette, megváltotta, és most az övé lett. Arimátiai József is előjött a mélyből, a titkolózásból, és tanítvány lett. Mi a helyzet, mi velünk? Adjon az Úr Jézushoz tartozó igazi szívet. Amen. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy Arimátiai Józsefben olyan csodás munkát végeztél, olyan jó szemlélni egy-egy bibliai személy életében a változást, és olyan jó ezt a reménységgel hinni, tudni, hogy a mi életünkben is ugyanígy tudsz formálni igazi változást, mély, csodás változásokat. Kérünk téged, hogy ahogy Arimátiai Józsefet formáltad, aki távolról és titokban követett egy ideig, nem vállalt fel téged, majd előjött és felvállalt, akármibe került is ez neki, attól, hogy mi is olyan tanítványaid legyünk, akik nem futamodnak meg gyáván, akiknek nem az a lényeg, hogy mit szólnak az emberek, hanem az a lényeg, hogy te mit szólsz és mit akarsz. Köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk téged bátor, téged felvállaló, engedelmes, tanítványi szívet, és olyan életet, amely egészen a tied. Vágyunk mindent neked adni, és letenni a te kezedbe. Köszönjük, Urunk, hogy te neked gondod van a tieidre. Így kérünk a betegjeinkért, légy a gyülekezetünk betegjeinek gyógyítója. Könyörülj a gyászoló szívű testvéreken, akiket az elmúlt időben és most a húsvét ünnepében is gyászért, könyörülj a mélyben járókon. Te adj nekik vigaszt, erőt, kegyelmet, hitben való látást, és a reménységgel töltsd meg az ő szívüket. És Urunk, hallgass meg a hozzád kiáltók imádságait, és te hajolj le mindannyiunkhoz. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz, hogy megváltottál, és győztél értünk. Áldott légy örökké. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imáját vigye oda Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétben, mert övé lett az életnek világossága. Amen. Testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt a 344-es dicséretünknek a maradék versei, 3-as, 4-es, 5-ös versei, 344. énekünket keressük ki ismét az énekes könyvünkben, és a 3., a 4. és az 5. verseit énekeljük. A 3. vers így kezdődik, Dávidnak bétölt írása, minden népeknek mondása.
Legfőbb jóság.